Eredményesére találkozó 2012. január 20-a. A szellemi háború 5. rész. A kísértés természete.
Az elmúlt alkalmakkor azzal foglalkoztunk leginkább, hogy megismerjük Lucifer történetét, az eredetet és a motivációit. Egyszerűen azért, hogy értsük, hogy mi lehet a mögöttes, a mindennapos tapasztalataink mögött. Tehát amikor szellemi hadviselésről beszélünk, akkor van ami olyasmiről beszélünk, ami csendben történik, és amit nehéz felfedezni, amit nehéz észrevenni, és nehéz helyesen értelmezni. És ebben segít rengeteget, ha értjük, hogy hogyan gondolkozik az ellenség, hogy ki ő, mi a célja, hova akar eljutni, és ennek a fényében érthetjük meg, hogy vajon milyen eszközöket választ, vajon mi az, ami megfelel neki, hogy ezt a célt elérje. És ezzel már 3 alkalmat töltöttünk. Amit most tenni szeretnék, mielőtt konkrétan Efézusi levéllel tovább mennénk, hogy néhány további olyan írásrészt megnézzünk, ahol a Biblia foglalkozik Sátánnal és az ő tevékenységével. És ebből is gazdagítani szeretném egyelőre ezt a képet. Oké, hogy ő kicsoda, és mit is csinál, és a tevékenysége hogyan is néz ki. Lehet, hogy miközben ezeket a részeket nézzük, már lesznek nagyon konkrét gyakorlati felismeréseink is. Jó, de ha nem, akkor ahogy mindezeknek a verseknek, mindezeknek az írásrészeknek a fényében visszatérünk Efézusi levélhez, ott fogjuk levonni a végső következtetéseket. Oké? Az igazi szellemi hadviselés és szellemi háború szabályai és törvényei és rendszere ott fog összeállni. Úgyhogy Máté 4:1-hez lapozzunk, ami Jézus megkísértése. Úgyhogy a kísértésről fogok most beszélni, ennek a természetéről és arról, hogy ez hogyan történik. Úgyhogy Jézus megkeresztelkedett, ezzel betöltött egy ószövetségi proféciát, és a megkeresztelkedés ugye keresztelő János által történt, és víz alá merítést jelent, amely a mai napig is képe az újjászületésnek, a megtérésnek. Ugye a víz alá merítés azt jelenti, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, eltemettettünk, és amikor a vízből feljövünk, az új életben feltámadunk. Tehát jelenti annak a radikális változását, amit a megtérés jelent, amit jelent az, hogy valaki új felismerésre jut az életével kapcsolatban. Az új felismerés az az, hogy eddig Isten ellensége voltam, és Istentől elmentem, most felismertem az Isten által adott utat ő hozzá, ugye Jézus ezt mondja, János 14-ben, én vagyok az út, az igazság és az életem, 8:14-ben mondja. 14:8-ban? 14:6, tudtam, hogy valami ilyesmi. 14:6-ban, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ezt eddig nem így gondoltam. Metanoia, új felismerés, ez a görög szó. Felismerem, hogy Jézus Krisztus a megváltó, ő az út, az igazság és az élet. János 3:16, aki hisz ő benne, annak örök élete van, és el nem veszik. És gyakorlatilag, ahogy ezt megteszem, örök életem van. És természet feletti módon az ember egyé lesz Krisztussal, a halálában, eltemettetésében és a feltámadásában. Ő magára veszi a mi bűneinket, ez az egyik tulajdonítás, és a másik tulajdonítás, ő nekünk tulajdonítja az igazságosságát. Tehát innentől mennyei állampolgár vagy, olyan jogokkal, mint maga Jézus Krisztus. Örökös, csak még kiskorú. Vagy gyerek, némi nevelésre, némi tanulásra, némi... Oké? És rögtön ezt követően elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Ez van idejéről. Tehát valami szenzációsan jó dolog történik. Jézus éppen mintát ad arról nekünk embereknek, hogy hogyan kell megmenekülni. Ez volt az első lépése, igaz? A szolgálatának az első nyilvános lépése, és cak, minden rendben van, elvileg. Oké, megtértél, Örök életedben is ez visszacsinálhatatlan. A legjobb dolog történt. És rögtön ezután a szellem, a lélek elvisz a pusztába, hogy megkísértsen. Úgyhogy az első felismerés az, hogy a kísértésben, ami valójában kihívást jelent, valójában megpróbálást jelent, valójában kísérletet jelent az elpusztítására annak, amiért létrejött. Igaz? Hogy ez a dolog célja Istennek. Ő akarja, hogy ez megtörténjen. Ez merész, igaz? De miért akarna ilyet? Azért, mert ami nem pusztít el, az megerősít. Kicsit egyszerűsített. Hoztál egy jó döntést, milyen mély az a döntés? Hát, mondtad, hogy van Isten, mondtad, hogy Jézus megváltó, csináltam már egy nagyobb hülyeséget is, megtértem, na! Jól van, megtértem. Ennél azért egy picit többet szeretnék. Tehát ez jó, ez ér, oké? Tehát ping, 1-0. Tehát, hogy megvan, gól. De mire végeztem veled, szeretném, hogyha ez egy teljes mélységében, szélességében, hosszúságában megélt valóság lenne, amely olyan mélyen áthat, hogy nem valami, ami tőled független, amit tudsz, hanem ami te vagy. Oké? Tehát Isten azt akarja, hogy a hit, a meggyőződések teljes rendszere alakuljon ki benned, nem mint valami dolog, ami rád ragadt, ami része az életednek, hanem ami te vagy, te magad vagy. És ehhez ezt az elmélet szintjéről át kell vinni a gyakorlat szintjére, és a megpróbálás, a kísértés egy csodálatos módszer ehhez. Nem ezt csinálják a sportolók? A sportban minden egyes edzés egy kísértés. Megyek a terembe, hogy megkísért. Sem fizikailag a testemet. Nem tudom, hogy jó példa ez, de valami ilyesmi az eredménye. Az elmélyülés, a megerősödés, a letisztulás az eredménye. Jézus Isten? Igen. Biztos? Figyelj, Jézus egy ember volt. Ugye te megszületed. Aztán kivégezték és meghalt. Nem hiheted, hogy... Tehát ugye értem, ne viccelj, tehát Isten nagyobb ennél. Tehát, hogy Isten nem fog lealacsonyodni, és tudod, tehát, hogy Isten nem egy ember, Isten természet feletti. Na, tehát, gondold ezt át. Jézus Isten? Ne, ezt csak megtanították neked. A vallásod előírja, hogy ezt kell mondani. Gondold már át rendesen. Jézus Isten? De most csak bólogatsz, vagy gondolkozod is közben? Én nem tudom, értitek-e? Tehát, hogy ha közben gondolkozol is, és mégis jó, amit tényleg, megszületek, ez hogy fér ez össze az igazsággal? És a kísértés elmélyít. A kísértés kihívja a tudásodat, és azt mondja, hogy tényleg tudod? Tudod, hogy tudod? És sokszor az a válasz, hogy igen, tényleg tudom, és tényleg tudom, hogy tudom, és menj innen a bánatban, ne kísérts engem, hülyeséget beszélsz. És ez volt a cél. Ugye az volt a cél, hogy te megerősödj abban, amit hiszel, amit igaznak vélsz. És néha az derül ki, hogy hát nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy még tanulnom kell erről. És akkor tanulj róla. És juss el oda, hogy egy olyan meggyőződésed van, ami érinthetetlen. Oké, Isten nem azt szeretné, hogy tudod, ilyen eminens diákok legyünk, akik megtanulták a leckét, ötösre vizsgáznak, de aztán, ahogy kimennek az iskolából, élik a saját életüket, és az egésznek semmi köze nincs ő hozzájuk magukhoz. Azt akarják, hogy önjáróak legyünk, hogy integritással éljünk, hogy az, ami a miénk, az ne azért legyen a miénk, mert a vallásunk előírja, hanem mert hallottuk, mert megvizsgáltuk, mert igaznak hittük, mert komolyan átgondoltuk, mert a lényünk részévé vált, nem azért, mert kell, hanem mert igaz, És ilyen módon valódi lesz, egy belülről kifelé jövő átalakulás. És ehhez vagy nagyon sok időt kell adni valaminek, igaz? Tehát, hogy te sokat foglalkozol ezzel, nagyon mélyen átgondolod, és így a részeddé válik, vagy ki kell hívni. Vagy ki kell hívni. Vagy ütköztetni kell egy ellenállással, ütköztetni kell az élet valóságával, ahol ennek az ütközésnek a közepette, a kihívás közepette válik mélyebbé, magasabbá, hosszabbá és szélesebbé. Úgyhogy a lélek kivitte Jézust a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Szabó Anti beszélt nekem erről. A végül szó zavarba ejtő. Tehát ha én 40 nap és 40 éjjel böjtölök, nem tudom, hogy nem evett, hogy semmit nem evette Jézus vagy. Tehát ezt most nem tudom, mert a böjt ugye azt jelenti, hogy megvonok valamit magamtól azért, hogy a megvonással való szembesülés minden egyes pillanatában emlékezzek rá, hogy ezt miért tettem. Mondjuk tudom, imádkozni akarok valamit felől, ezért böjtölök, és mindig, amikor rájövök, hogy éhes vagyok, miért vagyok én éhes, mi eszem valami jut, ja, nem ehetek, mert böjtölök, de miért is böjtölök? Ja, mert imádkozni akarok valamiért, na jó, akkor imádkozom azért most is. Tehát, hogy egyrészt egy komolyságot fejez ki az ima tárgyában, másrészt meg egy nagyon nagy gyakorlatias emlékeztető, ha lehet így mondani. Úgyhogy nem, de lehet úgy böjtölni, hogy nem úgy, hogy semmit nem eszek, hanem úgy, hogy nem eszek ebédet. Nem tudom, hogy Jézus melyiket csinál, 40 napon keresztül. De egy nagyon érdekes dolog, amit én ugye végül megéhezem, az azt jelenti, hogy az elején nem volt éhes. Hát, hogy érdekes. Nem tudom pontosan mit jelent, de kicsit később írja pont a kísértés közepette, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Ez egy nagyon-nagyon mély gondolat. Erről beszéltünk egy picit az elején, hogy ha valami van, ami elsőbséget kéne, hogy élvezzen az életemben, ha valami van, amit soha nem fogok megbánni, és hogyha valami van, aminek az elmulasztásával terhelhető leszek, akkor az, hogy nem éltem Isten minden igényével. Mert az, amivel jól lakom. És vegyük ezt most egy picit asszociatívan. Ugye jól lakni mit jelent? Megkapni azt, amire szükségem van. Megkapni azt, ami az élethez kell. És ezt most tágítsuk ki, ebben benne lehetnek a társadalmi céljaink, az álmaink, a vágyaink, minden. Azt, hogy valamivé válni akarunk, hogy sikeresek akarunk lenni, hogy be akarjuk tölteni azt, amit csak jelenthet élni. Hogy amikor később visszanézzünk, akkor azt mondhassuk, hogy semmiről nem maradtam le, amiről nem volt szabad lemaradni. Hogyan történik ez meg? Isten minden igényével. Hogy azzal táplálkozom, hogy a legbölcsebb útmutatást, a legbölcsebb definíciót, a legmélyebb megértést szerzem meg az életről, és azt szerint kezdek el élni, és az jelent még többet is. Nem csak tudást jelent, nem csak egy jó térképet, amit ha követek, működök, hanem erőt és hatalmat, kapcsolatot jelent Istennel. Nem csak azt jelenti, hogy van egy jó térképem, hanem hogy megkaptam a legjobb járműveket, megkaptam a legjobb erőforrásokat, megkaptam a legjobb kíséretet. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy az életet optimális, ideális módon élem. Nem csak kenyérrel él az ember. 40 nap böjtölés, és a végén megéhezek. Persze, a fizikai szervezet egy ponton feladja. Isten igéje sosem mondja, hogy élj egy irracionális életet. Isten azt mondja, hogy én raktam köréd a valóságot, én szabtam meg a törvényeit. Persze, hogy abban akarok neked érvényesülést adni. Amikor engem követsz, akkor összhangba kerülsz azzal a környezettel, amit én raktam köréd. Lazíts! Az ostoba vallások élnek elrugaszkodottan. Én egy valós, egy realista, egy két lábbal a földön, de mégis természet feletti életet fogok adni neked. Értitek? Keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb a helyére kerül, minden egyéb ráadásban megadatik, minden egyéb, amiért te a saját két kezeddel próbáltál harcolni, próbáltál küzdeni érte, de túl nagynak bizonyult, túl sok olyan tényező volt, amit nem tudtál befolyásolni, az ráadásban a tiéd. 40 nap a pusztában, és a végén megéhezett. Hogy csak a végén? Hogy csak a végén? Értem, én 3 napot nem bírnék ki a pusztában. Ugye, ez nem asszociatív, 40 nap a pusztában, ez biztos valami jelkép. 40 nap az több, mint egy hónap. Értem? Menj ki az erdőben, és tölts ott 2 napot, 3 napot, 4 napot, 40-et, kérlek. A magányra. Az is része, abszolút, abszolút. Tehát valószínűleg Jézus egyedül volt, bár ezt konkrétan nem írja. De a lényege az, hogy megvont magától olyan, megvonta magától a közösséget, megvont magától olyat, ami az élethez, a természeti elképzelésünk szerint nélkülözhetetlen, és mégsem szenvedett hiány. Mert arra az összetevőre koncentrált, amely mindannyiunk életében nélkülözhetetlen, mégpedig Istenre. És végül megéhezett, teljesen ebben van. Ekkor ment hozzá a kísértő. És ez teljesen normális. Tehát a kísértés mindig összefügg a természeti gyengeségünkkel, és a kísértésnek mindig van egy társa, egy, hogy mondják ezt, amikor 2 dolog, egy kulcs, meg egy zár, egy dugó, meg egy ajzat. Tehát van egy fogadó része bennünk. És ezt úgy hívják, hogy a régi bűnös természet. Ez egy új szövetségi tan, arról szól, hogy miközben a hit a megtérés pillanatában megszületik egy új ember, a régi nem tűnik el. A régi az emlékeivel, a szokásaival, a céljaival, a motivációival még mindig él, még mindig létezik, és mi választhatunk pillanatról pillanatra, hogy a réginek a rendszerével élünk, vagy az újéval. És a régi nagyon is hasonlóan gondolkozik, mint maga a kísértő. A régi abszolút társa és együtt gondolkodója az ördögnek. Nem feltétlenül gonosz olyan értelemben, ahogyan azt néha naivan lerajzoljuk, hogy mindenképpen ártani akar. Lehet, hogy a régi természeted nem akar ártani. A régi természeted egy nagyon jól nevelt, intellektuális, jó embernek a természete. Semmiféle úgymond leegyszerűsített gonoszság nincs benne, de van benne egy Istentől való függetlenség, ami a gonosz lényege. És ő a maga logikájában nagyon is kísérthető. Neki azt tudod mondani, hogy ne viccelj már, Jézus Isten megszületett. Csak nem most komolyan, de ezt a szűztől való, tehát ezt te elhiszed. És ő azt mondja, hogy hát ez tényleg necces. Oké, tehát a régi ember vevő erre. És amikor gyengék vagyunk, amikor sebezhetőek vagyunk, amikor vagy a fizikai körülmények, vagy a lelki körülmények miatt a választási készségünk a régi és az új között meggyengül, akkor jön a kísértés. Akkor jön a kísértés. Mert akkor, amikor Istennel vagy, amikor bízol benne, amikor úgymond szellemben jársz, ugye? Mit jelent szellemben járni? Ugye? Mit jelent az új emberben élni? Szellemének lenni, ezek szinonim fogalma. Ugye, kétállású kapcsoló, régi ember, óember, testi vagyok, kísérthető vagyok, másik állás, szellemben járok, be vagyok töltve, bízom. Valójában olyankor semmi más nem történik, mint van egy igazi összpontosítás Istenre. Van egy bizalom. Van néhány vers, ami a fejemben van, és a vonatkoztatási rendszerem az ő egyszerűen tudatában vagyok annak, hogy van egy Isten, aki szeret engem, és bízhatok benne, és hogy a valóság több annál, mint amit a régi ismer, hanem hogy Isten velem van, és hogyha velem van, kicsoda lehet ellenem. És az igazi valóságban élek. Egy igazi kapcsolaton keresztül Krisztussal. Ebben az állapotban nagyon nehéz kísérteni. Nagyon nehéz. Baromi erős van. Lepattan rólad minden. Tényleg. Világosság van körülötted. És azt mondják, Jézus, Isten, mondod, hogy igen, és kérlek, állj odébb, nincs erre időm, és abban a pillanatban, tudod, teológiája, 3 verssel összeáll a fejedben a dolognak, és az egész, tudod, az egész megkérdőjelezhetetlen. Pontosan érted a kísértés lényegét, a gyökerét, és az egész ilyen nevetséges. Mint amikor, tudod, a kisfiad odajön hozzád, és azt mondja neked, 3 évesen, hogy nem vagy kislány? És ezt kérdez tőlem. És tudod, kicsit zavarva, hogy kimegyek a vécébe, leellenőrzöm. Nem, tehát ugye értem, tudod, tehát hogy az egész ilyen, hagyjál már, tehát aranyos, majd, hogy nem aranyos. Miért kérdezel, tudod? De amikor 40 napja nem ettem, és megéheztem, amikor tudod így a figyelem ellankad, amikor a gondolataim rákapaszkodnak valamire, ami nincs, ugye, tehát nincs. Isten velem van. Igen, de most nincs. Éhes vagyok. Most valami nincs. És sebezhető vagyok. És akkor jön a kísértés. Azt mondom. És nézd meg a kísértés. Mit csinál a kísértés? Hát ártani akar. Hát nyilván ártani akar. Hát nem? Hát úgy értem, az ördög, itt olvastuk, az kielemeztük, ő egy ellenség. Utálja Istent, és garantáltan utál téged. Ártani akar. Úgyhogy mit vársz? Ártó gondolatokat. Bántást vársz. Hogy oda jön és megrúgos, oda jön és megszívít, hogy oda jön és gyakorlatilag egyen nyíltan megtámadja Istent, nyíltan megtámadja a hitedet. Valami klassz kis gonosz dolgot, megöl valakit, vagy valami ilyesmi, nem? Hát jön az ördög kísérteni. De a következő mondatok egyáltalán nem így néznek ki. Azt mondja, ha Isten fia vagy, ez egy kihívás, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ez volt az első beszólása az ördögnek. Az első egy kihívás, ami összefüggésben van Jézus elhívásával. Hát te vagy Isten fia, nem? Te vagy ennek a világnak a megmentője, nem? Hát nem akarsz ezért kiállni? Hát nem akarod felemelni az fejedet és azt mondani, hogy igen, én vagyok? Hogy értem, ez az üzenet? Az emberiség fel kell, hogy ismerje, hogy te vagy a messiás. Hogy értem, az ördög úgy szólal meg, mint egy pártfogó, majd hogy nem. És persze ott van benne a kihívás. Hogy tudom, hogy te vagy Isten fia, de azért ezt meg lehet kérdőjelezni. Tudom, hogy az vagy, aki Isten kegyelméből vagy, de tényleg ezt a többiek is látják? Ezzel te is tisztában vagy? Tényleg úgy van? És ott van egy kihívás, ami nem feltétlenül mutat rossz irányba. Ha? Rossz irányba mutat. És aztán, hát milyen aranyos? Hát tudja, hogy éhes szegény. Kenyér. Hogy értem, az ördög úgy jelenik meg, mint az, aki most kenyeret hoz. Éhes vagy-e? Lehet-e valami nagyon értékes az életedben, ami megkérdőjelezhető? Például az, hogy az Urat kezdted követni. Itt vagy az eredményes élettalálkozókon. Hallgatod az eredményes élettalálkozókat. Éhesek vagyunk mindenkinek. Úgy értem, a mai világban minden nap százszor és ezerszer elmondják nekünk, hogy mi mindenünk nincsen. Nem? Minden erről szól. Egy fogyasztói társadalomban élünk, ahol egy dologra megtanítottak minket, hogy ne legyünk elégedettek azzal, ami van. Hogy ne legyünk hálásak azért, ami körülvesz minket. A modern ember egy olyan mesterségesen generált szomjúságban él, amely tönkreteszi az életét. Hogy ne lennénk éhesek? Abszolút éhesek vagyunk. És a kísértés hogy hangozna most? Ha Isten tényleg szeret téged, miért nem fizeti ki a számláidat? Ha Isten tényleg veled van, mondd neki, hogy fizesse ki a számláidat. Ha tényleg te vagy Isten fia, akkor egyél. Ha Isten tényleg szeret téged, miért nem ad neked enni? Akkor mondd, hogy változzanak ezek a kövek kenyérré. És Jézus szintjén ez volt a megfelelő kísértés. A mi szintünkön pedig, és ezt sokszor kérdezzük magunktól, Isten miért nem segít a helyzetünkön? Nem látja, hogy miben vagyok? Nem látja? Nem törődik vele? Jól hangzik ez? Hallottátok ezt már? Ismerős ez valahonnan? Segítő szándékkal. Megfogom a válladat, és beszélgetek veled egy picit. És mi Jézus válasza? És az a válasza, amiről eddig beszéltünk, milyen ámulatos, nem? Hogy ezzel kezdtük. Ez Jézus válasza? Azt mondja, hogy ő így válaszolt. Meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember. Jézus azt mondja, hogy ó, ezek világi dolgok. Mi szellemi emberek nem eszünk egyáltalán. Nem ezt mondja, nem ezt mondja. Egy fontossági sorrendet állít föl. És nagyon tisztává teszi az aránykülönbséget. Ugye, te nem csak kenyérrel él az ember, és ezt mondja 40 nap böjtölés után, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. És valójában azt mondja, hogy figyelj, ördög, ha te menedzseled az életemet, ha te adsz nekem tanácsot, ha te utadat követem, akkor lehet, hogy nyerek. Lehet, hogy nyerek. Mert tudom, hogy adnál nekem. Lehet, hogy megáldanál. Lehet, hogy rendbehoznál. Lehet, hogy felemelnél. De amit adnál, semmi más nem lenne, mint az, amit a csaló ad, amikor üveggyöngyökkel fizet az aranykincsért. Amit csináltak ugye az újföld meghódítói, hogy elvitték az indiánoknak, a benszülötteknek a bóvlit, és kicsalták tőlük az igazi értéket. Nem lenne semmi más, mint a legfontosabbnak az elrablása valami kevésbé lényegesért. És ez a lényeg? Az ördög tudja, mi a lényeg? Felőlem legyél vallásos, felőlem csinálj jó dolgokat, felőlem legyél gazdag, felőlem szenvedj. Mit érdekel engem a lényeg, hogy ne élj Isten minden igéjével. A lényeg az, hogy ne találd meg Jézus Krisztust. A lényeg az, hogy ne a lényeget csináld az életedben, és azon kívül csinálhatsz bármi mást. És az e felé vezető út nem úgy kezdődik, és nem úgy jön, hogy mindent lenombolunk, hogy mindent megtámadunk, hanem úgy jön, és úgy kezdődik, hogy egy picit mozdítunk rajta. Egy picit mozdítunk rajta. Ha Isten szeret téged, miért nem fizeti ki a számlát? Ha Isten szeret téged, miért nem hozza rendbe a feszültséget, ami a férjeddel, feleségeddel van? Ha Isten szeret téged, miért nem? Ha Isten szeret téged, miért nem? Miért nem? Miért nem? Miért nem? Kísértés. És Isten azt mondja, hogy de igen, de igen. De felnőtt korra, érettségre akarlak vinni. És Isten minden igéjével kell élned. Ha megengedem, hogy valami másban állapodj meg, ha megengedem, hogy az életed központja ennél kevesebb legyen, akkor én leszek a kifosztód, én leszek a megrablód. Ha megengedem, hogy célba éri enélkül, akkor megfosztottalak attól, ami örökkön örökké a tiéd lehetett volna. Ezt mondja Jézus. Hogy ne tudnám, hogy kell lenned? És egy másik rész erről beszél, hogy tudja a ti mennyei atyátok Máté 3-ban. Hogy mindezekre szükségetek van, de keressétek először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik nektek. Nézzünk meg még egyet, jó? Ezután magával vitte őt az ördög a Szent Városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá, ha Isten fia vagy vesd le magad, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Az ördög stílust váltott, elkezdte a Bibliát idézni. Kiszúrtátok? Hogy értem? Fölvette a kis papír ruháját, ájtatos hangot öltött föl, és elkezdte mondani, hogy meg van írva. És ez a következő kihívás, hogy az írás kiragadva a szövegkörnyezetéből, az írás kiragadva a végső összefüggés rendszeréből könnyedén kiforgatható. És ez történik a legtöbb keresztény vallásban. Oké, vagy oké, nem, ez nem jó, nem, ezt nem mondhatom így. Amikor eltérünk az eredetitől, akkor az az emiatt van. Ez részben emiatt van. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, és írással írásra válaszol. Írásra írással válaszol. Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Ez egy nagyon érdekes dolog. Istent kísérteni mit jelent ebben a képletben? Azt jelenti, hogy olyan helyzetbe hozni Istent, ahol rákényszerül arra, hogy a szabad akarata vagy a saját terve ellenére tegyen valamit. Ugye? Mert megvan írva, igaz, hogy a tenyerükön hordoznak és vigyáznak, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Úgyhogy ha Jézus fölment volna a templom tetejére és onnan leveti magát, akkor ezzel kényszerítette volna Istent, hogy mentse meg. Különben Isten hűtlen lett volna az igéjéhez. Igaz? Ha ez az apró betűs rész nem lenne, amit Jézus idézett, akkor igazából mi irányítanánk Istent? Nem? Akkor csak rá kéne jönnünk arra, hogy mi mindent ígért, és azt megfelelő manipulatív összefüggésekkel gyakorlatilag arra használhatnánk, hogy irányítsuk az Urat. De nem. Azt mondja, hogy megvan írva, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Azt gondolom, hogy ezért fontos nem magányos keresztényként élni. Magányos kereszténynek sokkal nagyobb a kísértése, sokkal nagyobb a kockázata arra, hogy írásrészeket félreértsen, hogy az egésztől elvonatkoztatva értelmezzen valamit. Közösségben, amikor van egy lelkipásztor, amikor vannak tanítók, akkor az ő tudásuk, az ő bölcsességük a nagy képet mindig felemeli. Akkor az ő közösség megértésének a fényében az én egy versre, egy írásrészre vonatkozó értelmezésem ellenőrizhető és korrigálható. Egyszerűen emlékszem, hogy egyszer találkoztam egy hölgyel, aki ilyen magányos keresztény. Ezzel kezdte, hogy ő nem járt gyülekezetbe, volt egyszer, nem tetszett neki, veszélyesnek tartotta, és tudom. De szereti az Urat, olvassa a Bibliát, és ilyen teológiai beszélgetés volt. Szeretett volna megbeszélni velem néhány dolgot. És egészen megrázó, tehát egyrészt egy nagyon csodálatos asszony volt, aki tényleg szerette az Urat, de a másik oldalról egészen zavarba ejtő Biblia magyarázatai voltak bizonyos részeken. És csak úgy látszott, hogy hol ment el a gondolkodásra egy irányba, és az a tévedés hogyan vált egy láncolattá, ami aztán viszonylag nagy eretnekségeket tett a hitének részévé. És ez egyszerűen veszélyes. Szükségünk van rá, hogy az egészet egybe lássuk. Mert mindig ki tudunk emelni egy részt, és azt tudjuk mondani, hogy megvan írva, de annak az értelmezése nem szakítható el a teljes kijelentéstől. És a teljes kijelentésnek a fényében a helyére kerül. És ez történik itt ebben a kísértésben. És azt hiszem, hogy mostanra ennyi, innen fogjuk folytatni. A szellemi háborúval kapcsolatos részünk, a sorozatunk, ahogy ígértem, nem lesz egy rövid, egy hosszabb lesz. De azt gondolom, hogy nagyon izgalmas és nagyon hasznos. Úgyhogy innen fogjuk folytatni jövő héten. Egy utolsó gondolat. Ugye múlt héten Péter beszélt róla, hogy a gondolkodás forradalma sorozat kapcsán átépítjük ezt az előadótermet. Illetve ez nem egy előadóterem, ez egy étterem, és egy úgymond mobil előadótermet csinálunk belőle. Péter, Laci és jó néhányan nagy energiát fektettek abba, hogy ez megtörténjen, és ennek van egy költségvetése is. Úgyhogy arra szeretnélek kérni titeket, hogy ha ezt tudjátok és szeretnétek támogatni, akkor beszéljetek Lacival. Jó, Happy Laci, emelt fel a kezedet. Ő az egész gondolkodás forradalma projektnek az ügyvezetője, ha lehet így mondani. Tényleg az ő kezében futnak össze a szálak. Egy csomó minden van, amiről csak ő tud, én nekem fogalmam sincs róla, mert megbíztam benne, bár ő mindig beszámol nekem, és mindig utolér a döntésekkel és az infokkal. De gyakorlatilag elkezdődött egy ámulatos folyamat, aminek tényleg hiszem és remélem, hogy az lesz a vége, hogy kiszámoltuk, mennyi 120 székfél elint. 120-140 ámulatosan lesz berendezve a terem, nagyon-nagyon jó lesz. De amit így látok, és ami így az imám, hogy ez így megtelik, hogy ez esetleg megtelik az Úr akaratából. 120 ember. És aztán lehet, hogy állóhelyek is lesznek, és hogyha az Úr akarja, akkor egy ponton Pásztor Kendivel arról kell hát beszélnünk, hogy esetleg a nagy termet is használhatnánk. Úgyhogy kérlek, tartsátok ezt imában, legyen ez a közös látásunk, és ne felejtjétek most az épületnek, vagy ennek a teremnek az át- és berendezéséhez pénzügyileg is támogathatok minket. Úgyhogy Lasszóval beszéltek, ha tudtok. Nagyon-nagyon köszönöm, és zárjuk egy imával.
Számos-számot nem tudsz kérdezni?
Nem, nincs még. Aha. Valószínűleg lesz egy olyan számaszámunk, ahol ha nem tudsz idejönni, ha nem vagy itt, de mégis szeretnél segíteni, ezt megteheted, de ez a számlaszám még nincs meg. Jó, tehát amint megvan, valószínűleg föl fogjuk tenni a weboldalakra, vagy el fogom mondani, amikor megvan. Jó? Menjél, Atyánk, csak kérünk téged, hogy... hogy áld meg minket. Kérünk, hogy tégy minket ravasszá és bölcsé. Adj nekünk felismerést a kísértések közepette, és add, hogy csak egyszerűen ellenálljunk ezeknek a kísértéseknek, és akkor azok elszaladnak tőlünk. Kérünk, hogy vonj minket közelebb magadhoz, hogy azt az életet, ami a legfontosabb, ahol a te minden igéddel, minden beszéddel, ami a te szádból jön, ami tőled származik, amikor ezzel a tudással, ezzel a kapcsolattal élünk, hogy ez lehessen a miénk, hogy ez lehessen az életünk középpontja. És akkor minden egyéb a helyére kerül, minden egyéb részletté zsugorodik. Lehet, hogy fontos részletté, de mégis részletté. Úgyhogy, ha úgy hallottad ezt az üzenetet, hogy esetleg még nem kötöttél békét a mindenhatóval, akkor kérlek, hogy tedd meg most. Lehet, hogy ő az. És téged hív. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltóval. Adj nekem örök életet. És ha egy nap meghalok, amely nap el fog jönni, mert az időnk véges, 70-80 év, talán több, akkor vigyél a mennybe. Hadd kezdődjön az igazi élet akkor. És addig is, amíg élek, hadd éljek itt is egy igazi életet. Elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. És hogyha ezt az imát elmondtad, tudd, hogy örök életed van. Te nevedben Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmet neked. El vagy bocsánat.